köszöntelek benneteket. Nem tudom, hogy hányan szeretitek az Indiana Jones filmeket. Van egy olyan, amit én csak úgy szoktam hívni, hogy Indiana Jones feeling, amikor egy ilyen hosszabb útról, idegen kultúrákból hazaérek, akár Ukrajnából, akár Albániából, akár most legutóbb Indiából. És amikor hazaérek, akkor valahogy olyan érzésem van, mint az Indiana Jones filmeknek az elején, ez általában ilyen sablonszerűen szokott ismétlődni ebben a filmben, hogy Indiana Jones az első filmkockákon éppen menekül a benszülöttek elől, tüzes, mérgező nyilaktól így menekül, és az utolsó pillanatban sikerül a hidroplánnak a kis alsó részét elkapni, és akkor így menekül meg. És a következő filmkocka pedig az, hogy a katedra mellett, Amerikában, nyakkendőben, öltönyben tanítja a gyerekeket, a diákokat a különböző dolgokra, a régészeti dolgokra. És ott valami ilyen érzésem van nekem is mindig, amikor egy-egy ilyen útról hazajövök. Valahogy ez hogy wow, hogy ezt az idegen világot láttam, átéltem. És egy néhány gondolatot szeretnék erről mondani nektek, egy rövid kis úti beszámolót, még az igehirdetés előtt, meg készítettem egy néhány képkockát is, fotót is, amit még nem kérem, hogy elindíts majd egy kicsit később. Még bevezetőben annyit szeretnék elmondani nektek, hogy hát nem volt nagyon sok időm erre az útra készülni, mert nagyon sok más utazásom volt Bulgáriába, meg itt Magyarországon tartottunk nagyon sok helyen szemináriumokat, úgyhogy az utolsó egy-két napra tudtam csak egy kicsit így ráhangolódni, és aztán szerda este, az indulás előtti napon felutaztam Budapestre, védőoltások megvoltak, tele volt pakolva a bőrönd, útlevél nálam volt, és hát már csak egy jó pihentető alvásra vágytam, hogy másnap kora hajnalba kimenjek majd a Ferihegyre, és akkor felszálljak a repülőre, ami elvisz Isztambulba, onnan Bombéba. És hát vártam erre a kis pihenésre, aztán felhívott az utitársam, és azt mondta, hogy te Csabi, baj van, hát a vízumomban nem Nándor szerepel, hanem Nándi. Suki Nándornak hívják, és Nándi szerepel. Hát mondom, nem mond már, és kivert a víz, és azt már nem hallottam, amit utána mondott, majd mindjárt mondom, hogy mit mondott utána. De az a lényeg, hogy azon az éjszakán én nem bírtam aludni, forgolódtam, többször eljátszottam azzal a gondolattal, amikor majd ott állok Bombéban az útlevél kezelésnél, és próbálom kimagyarázni, hogy miért Nándi van abban a vízumban beleírva, miközben az útlevelében Nándor van. Úgyhogy az egész éjszakám így ezzel telt, többször kivert a víz, hajnali 3-tól már fent voltam, csak imádkoztam, hogy Uram segíts, bele tettünk ennyi pénzt, csak a védőoltások sok 10 000 forintba kerültek, a repülőút sok 100 000 forintba került. Ott készen vannak a programok, istentiszteletekre várnak bennünket, ki vannak plakátolva az alkalmak, és mi lesz, ha egyszer csak onnan, Bombéból, reptérről visszafordítanak bennünket. És aztán így mentem ki a repülőtérre, nagy aggodalmak közepette, nem tudom, hogy valaha átéltetek-e ilyent, és magamat hibáztattam, hogy biztos az én hibám volt, biztos én írtam ott el valamit, stb. Mert én készítettem a vízumkérelmeket, és aztán odaérünk a reptérre, még mindig ez a nagy izgatottság ott volt bennem, és hogy állunk a sorba már a bejelentkezésnél, mondtam, hogy hát adjátok oda az útleveleket, majd én intézem, mert a repjegyek is nálam voltak. És akkor megnéztem Suki Nándinak az útlevelében a vízumot, hát Nándor volt beleírva. Hát mondom, Nándi, hát majdnem elátkoztam a nevedet, a becenevedet. Ja, most meg, hát itt van benne, és azt mondja, ja nem hallottad? Azt mondtam, hogy ja csak vicceltem. Már az előző este. Tehát annyira drukban voltam, meg annyira kivert a víz, amikor ezt először mondta, hogy arra már nem figyeltem, hogy utána mit mondott, hogy csak viccelt. Úgyhogy mondtam neki, hogy jössz egy éjszakával nekem, egy éjszakai pihentető alvással. Onnantól kezdve viszont azt kell, hogy mondjam nektek, hogy Istennek a kezét tapasztaltuk az út minden egyes percén. És ha lehet ilyet mondani, azt mondhatom nektek, hogy most már hetek óta valójában olyan, mintha Isten jelenlétében lennék, mintha Istennek a keze, az ő ölelő karjai itt lennének az életemen. Fárad vagyok, néha nagyon elfárad az ember ilyen hosszabb utakon, az időeltolódás, a jetlag, ami ezzel együtt jár, hogyha hosszabb útról érkezel, de azt mondhatom, hogy bár a test az fárad, de most is Istennek a jelenlétében érzem magamat. És hajnalban érkeztünk meg Bombéba, hát ilyenkor Indiában a perzselő nyár évszaka van, ott három évszak van a nyár, a tél, meg van a monszun, ugye? Földrajzból ez ismerős lehet. Hát most mi kifogtuk a perzselő nyarat, 40 fokos hőséget, tehát amikor megérkeztünk hajnali 6 óra, vagy 5 óra tájban, akkor megcsapott bennünket, ahogy kiléptünk a reptéren, az a nagy meleg, illetve az a nagy páratartalom, ami van ezeken a helyeken. Tehát úgy van 40 fok, hogy annyira nem érzed igazából, mintha mondjuk itt lenne Magyarországon 40 fok. És aztán találkoztunk a házigazdáinkkal, nagyon kedves emberek. Ővelük úgy találkoztam egyébként, hogy valamikor az ősszel itt volt egy indiai igehirdető Magyarországon, és neki tolmácsoltam Szolnok, meg ott a Biharsarok, meg nagyon sok felét Magyarországon. És hát akkor hangzott el ez a meghívás, hogy viconozná a mi meghívásunkat, hogy menjünk el mi is, és akkor ott Bombéban, meg egy másik városban, Punéban alkalmakat fogunk tartani. Szóval megérkeztünk Bombéba, hajnalba, hirtelen megcsapott bennünket, nem csak a páratartalom, nem csak az a hőség, ami már hajnalban van, hanem az a más ázsiai kultúra, az a színes kavalkád, hajnalban is szinte olyan kocsi sor volt, olyan forgalom volt, mint nálunk a csúcsidőben. Mindenféle ilyen autóriksák, ezek ilyen kis riksák, csak a motoros riksák, de vagy több tízezer egyébként. Tehát Bombét úgy kell elképzelni, hogy olyan 10 magyarországnyi a lakossága, körülbelül 100 millió, hatalmas megapolisz az egész. Órákon keresztül halad az ember, és hatalmas emeletes házak, felhőkarcolók mindenfelé, óriási kiterjedésű, és emberek mindenütt, iszonyat zsúfoltság mindenütt, és a legegyszerűbb emberektől, ugye kasztrendszer van még Indiában, ez nagyon pontosan így látható akkor is, amikor az ember az utcán sétál, vagy bemegy egy helyre, mondjuk egy étterembe. Szóval nagyon érdekes kavalkád ez az egész. És aztán 9 napot voltunk ezeken a helyeken, azt is előbb-utóbb észrevettük, hogy ezért ez a színes kavalkád, ez alatt azért ott van egy nagyon mély báványimádás, nagyon mély babonaság, nagyon mély szegénység, sok-sok gyötrelem, ami az embereket körbeveszi, és hát ilyen emberek felé kezdtünk el szolgálni. Az első 4 napot Bombéban töltöttük, és 2 gyülekezetben voltunk, ilyen szegény negyedekben, hát mondhatnám úgy is, hogy nyomor negyedekben, ahol az emberek nagyon szerény körülmények között élnek, és körbe voltunk véve ilyen hindu templomokkal, szentélyekkel. És volt lehetőségünk arra, hogy nézzük ezeket az embereket, akik bemennek ezekbe a szentélyekbe, megkongatják azokat a harangokat, visznek virágot, vagy ilyen szent vizet a bálványaiknak, és ott leborulnak előttük. És ott Bombéban, meg a környékén a 3 millió istenből, a 3 millió hindu istenből a legnépszerűbb az egy cuki elefánt. Egy ilyen rózsaszín elefánt, 4 keze van, ha jól láttam, és az emberek kidekorálják, virágokat visznek neki, leborulnak előtte, kérik a segítségét, és a hindu vallás körülbelül erről szól. Mindenki kiválasztja magának az Istenét, és próbálja leélni ilyen módon az életét. És ilyen hindu templomok, szentélyek voltak körbe ennél a szegény negyednél is, ahol voltunk gyülekezetekben, és annyira jó volt, ahogy ott voltunk, és a testvéreink között voltunk. hindu vallásból megtért testvéreink között voltunk. A ruhájuk ugyanolyan volt, mint a hinduknak. Az arcuk ugyanolyan volt, mint a hinduknak. Csak Jézus nézett ki belőle a szemükből. És ahogy énekeltünk, teljesen tudtunk velük azonosulni, hogy Jézus Krisztus az ő úruk, meg Jézus Krisztus a mi úrunk. És nagyszerű volt Isten igéjét hirdetni közöttük, nagyszerű volt elmondani, hogy Isten ismerete Jézus Krisztusban kapható meg egyedül, és nagyon vendégszeretőek voltak. Nem említettem még az étkezéseket, általában tőlük, vagy ők készítették az ételeket is. Nagyon fűszeres, nagyon csípős, nagyon csípősek az indiai ételek, tehát ha valaha eljuttok oda, akkor valamit próbáljatok ott tenni, hogy a gyomrotokat ne nagyon kavarja fel. Nekünk ez már a 4.-5. napon már nagyon nehéz volt azt az ételt tenni, de hát mivel nagy szeretettel adták, ezért elfogadtuk. Ugye azt mondja a Biblia is, hogy amit elétek raknak, azt megkérdezzétek, hogy mi az, egyétek meg, hogyha kell, akkor gyömöszöljétek magatokba. A lényeg az, hogy fogadjátok a szeretetüket. És aztán Bombayból tovább mentünk még az ország belseje felé, egy Pune nevű városba, ez csak Bombayhoz képest volt kisebb város, mert ez olyan magyarországi lakosságú volt. 10 milliós városról beszélünk, ugyanaz a zsúfoltság, ugyanaz a kavalkád, mint amit Bombayban is tapasztaltunk. Útközben megálltunk nagyon szép vidéki helyeken. Egyébként minden angolul van, minden felirat angolul van. A vidéken azért már egyre több ilyen hindi felirat is van. Ami még nagyon érdekes volt, hogy és a 4. napon jöttem rá, hogy nincsenek kreszttábláik. Nincsenek felfestések. Mindenki úgy megy, ahogy akar. Egyetlen egy szabály van, hogy ne üsse senkit, vagy ne okozzák kárt, ne menjél neki. És ez iszonyat zsúfoltság volt. És nem voltak ilyen kreszttáblák. És az angol módra van a baloldali közlekedés. Úgyhogy ezek mind nagyon érdekes dolgok voltak. Aztán Pune-ban egy olyan gyülekezetben voltunk, ahol a pásztor volt itt Magyarországon, és a gyülekezetük 2 éves fennállásának egy ilyen ünnepségén vettünk mi is részt, és mi szolgáltunk, és nagyon sokan eljöttek erre az alkalomra, és azt mondhatom nektek, hogy lehet, hogy ez így furcsa, de Isten ereje nagyon erőteljesen megnyilvánult. Az Isten igéjében is megnyilvánult, utána az imádkozásokban. Nagyon sok hindu ember szabadult. Nagyon sok hindu emberből kimentek démonok. Voltak, akik odajöttek hozzánk, hogy szeretnének megtérni. Egy muszlim emberről tudok meg 5 hinduról, akik odajöttek, hogy hát vezessük már el őket az Úr Jézushoz. Mert amit hallottak, az annyira meggyőző volt számukra, hogy meg akarnak térni. És újra mondom azt a végletet, a cuki rózsaszín elefánt, meg a mindenható Isten. És az emberek, hogyha hallják az evangéliumot, legyenek azok fehérek, sárgák, feketék, akármilyen kasztból valók, akármilyen kultúrából valók, az evangélium el tudja végezni a megtérésnek a munkáját az emberekbe. És évszázados láncok, évszázados tradíciók tudnak az emberekről egy pillanat alatt letörni, amikor a Szentlélek meggyőzi őket a bűneikről, és meggyőzi őket Jézus Krisztus igazságáról. És akkor, amikor véget ért ez az alkalom, minden ilyen alkalom végén szeretett vendégség volt, természetesen jó, erős, fűszeres indiai ételek, jó nagy beszélgetések, még hosszú imádságok utána. Utána az egyik pásztor meghívott bennünket, aki szintén nagyon sok pásztor jelen volt ezeken az alkalmakon, különböző gyülekezetekből, és meghívott bennünket az ő gyülekezetébe is. Ez is egy ilyen nyomornegyedszerűségben volt ott Pune-ban, és ott ugyanezt éltük át, hogy Istennek a jelenléte nagyon erőteljes volt ezeken az alkalmakon. És szeretném elmondani, nem egy kicsit előre talán szaladva az ige hirdetésre, de hogy a világnak és Istennek is egy erős gyülekezetre van szüksége, hogy az ő evangéliumát elvigyük ebbe a világba, és gyógyítsuk a betegeket, szabadítsuk a foglyokat, hirdessük az evangéliumot Istennek az erejével. A világ ezekre, az ilyen emberekre vágyik, egy ilyen egyházra vágyik. Mert most gondoljatok bele, ott van ez a 3 millió hinduisten. Ha nem mutatjuk be azt, hogy Jézus él, hogy ő megválaszolja az imádságot, ha nem mutatjuk be, hogy ő egy olyan Isten, akitől kérhetsz és válaszol, hogyha beteg vagy, akkor meggyógyít, ha démonoktól szenvedsz, akkor megszabadít, mert Jézus nevében erő van, és hogy nem kell úgy leélni az életedet, hogy állandóan a haláltól rettegsz, hogy vajon elég áldozatot mutattam be az isteneimnek, hanem azt tudod mondani Jézus Krisztusban, hogy ő a megváltóm. Ő a megváltóm. El nem tudjuk képzelni, hogy itt Európában az, hogy mi ismerjük Jézust, hogy ez mekkora előny, hogy ez mekkora hatalmas dolog. Körülbelül ennyit gondoltam, most esetleg azt a néhány képet, hogyha levetítenénk. Nem tudom, hogy kell-e majd egy-két szót is szólnom. Hát körülbelül, amiket elmondtam, azt láthatjátok, a Turkish Airlines volt, nagyszerű légitársaság, azt mondhatom. Mellettem van, Ratnadi pásztornak hívják, ő volt itt korábban Magyarországon, és hát az emlegetett Nándi, aki Nándor, akit mostantól csak Nándornak szólított, mert... Jó, és még egy barátunk volt. És a szállodában egy ilyen bálvány fogadott bennünket, a vendégek is ezelőtt meghajolnak, stb. Úgyhogy ezek az autóriksák, amikről beszéltem, hogy csak Bombayban több tízezer van. Az utcák tere vannak ezekkel a riksákkal. Mi ezzel közlekedtünk. Nagyon, nagyon érdekes, izgalmas volt, mint egy ilyen kis gyerekkocsi. Az egyik Isten tisztelet előtt vagyunk, a kékingesek. Kókuszdiót árulnak a piacon, meg olyan ismeretlen dolgokat, itt mondjuk kukorica van éppen, meg szőlő, de sok olyan ismeretlen gyümölcs volt, amit itt Magyarországon megfogyasztunk. Hogyha még Indiában, akkor nem ihatod a csapvizet, mert fertőzött, nagyon fogat sem mosat benne, felejtsd el a WC-papírt, mert ők máshogy oldják meg. Erre egy néhány nap kellett, mire rájöttünk, folyamatosan kértük a szállodába a recepciós, hogy hozzanak már fel WC-papírt nekünk, máshogy oldják meg. Aztán ez egy ruha volt, egy nyugatias ruha volt, ahol ez az elefántot több helyen is szerepel, vagy lesz nagyban is ez a rózsaszín elefánt, hát ilyen ismerék vannak. Aztán ez a szegény negyedben, az Isten tisztelet, ahol szolgáltunk, ő ennek a gyülekezetnek a lelkésze, és nagyszerű alkalom volt, egy úrvacsorai alkalmon voltunk mi is jelen, közöttük egyébként ilyen piros szőlőlével tartják az úrvacsorát, nem borra. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon figyeltek végig az Isten igényére. Pásztor, ő egy roma pásztor egyébként Magyarországon, nagyon sok gyülekezetben szolgálott szónokon meg a környékén, Istennek egy nagyon áldott embere. És az árnyenételek voltak, ez a tipikus indiai tenyér, meg a fűszeres szószok, minden nagyon-nagyon fűszereznek. Aztán ez egy hindu templom, itt nem látszik, hogy ott középen van ez az elefánt, aki előtt beborulnak, viszik a szentvizet, mögötte van egy ilyen kút ennek az épületnek, és akkor azt hozzák, és borulnak le a bálványaik előtt. Ez kívülről ilyen az épület. Nagyon-nagyon tele van India ilyen épületekkel. Aztán többször voltunk meghívásra a családoknál, azért kérték, hogy imádkozzunk értük. Vagy azért, mert betegség van a családban, vagy azért, mert ez szolgálatra kell őket Isten, és itt a gyülekezetnek az egyik előjárója, a fekete ember, akkor nagyon, nagyon sokféle bőrszínünk van egyébként, ami majdnem világostól egészen az afrikai feketéig, és itt ennek az előjárónak a családjáért imádkozunk éppen. Aztán találkozunk még a szállodákban egy indiai cigány menyekvővel, házas párral, látjátok, milyen szépen fel vannak viszítve. Tehát a cigányok eredetileg, ez a szárnyas elképzelés, Indiából származnak, Észak-Indiából, Rajasthan nevű államból, és ezek az emberek onnan jöttek, és itt Bombayban tartották a menyekvőjüket. Aztán itt a indiai barátaimmal vagyok, ez az arab tengernek az öble,
ami Bombénál van, és hát ott a háttérben azért látszik, hogy ez egy mekkora város, egy hatalmas kiterjedési város. Ez India kapuja, ez még annak idején az angol királynének az érkezésének az emlékére építették, és hát az egyik legnagyobb ilyen turisztikai látványosság, hogy Bombéban is az a tengerparti rész. Ez pedig már egy tele, ugyanis ez már egy ilyen kultúrós terület, és hát ott lehet találkozni ilyen állatok, nagyon csak az állatkertben megcsodált állatokkal is, mint a tele. Ez egy nagyon szép patlan, úgy hívják, hogy a tenger, a tigris szója, ugyanis ott a hölgyek sok tigris él. Tehát lehet lenni, csak beszélyesek. Aztán ezt úgy közben megálltunk egy kávézóban, ami nagyon jellegzetes volt egyébként az, hogy bárhova mentünk, mindenhol nagyon sok pincér volt, tehát olyan, mintha annak a rengeteg embernek valahogy munkát akarnának adni, és hát ez már egy kitörési lehetőség sok fiatalnak, mondjuk egy kávézóban, vagy inkább teátóban felszolgáló. A kávézat nagyon ismerik innen teával. Az is teljes teát. Aztán meglátogattunk még egy családot szintén út közben, ugyanazok az ételek, és akkor itt van ez a rózsai elefánt felbíkvízve füstölő terekkel, és ez egy ilyen szuvenír volt, haza lehet vinni, haza felé, nem bennek a hátába. Aztán ez egy étkezde. Nagyon sokféle ételünk van, ugyanolyan fűszeres mindenki, úgyhogy bármelyikből ettünk, ugyanolyan fűszeres volt, de azért egyszer érdemes próbálni. És itt már a gyülekezetben vagyunk, Kunében, és ez igazi indiai tradíció szerint köszöntöttek fel bennünket ez a virág nyakénkkel, és ez nagyon-nagyon megtisztelik a külföldieket. És voltunk személyesen emberekért imádkozni is, ez például egy ilyen teádóban van, egy hölgyért imádkoztunk, akinek nemrég meghalt a férje, és most keresi az életét, az értelmét. És egy kislányjal vagyok, az a legutolsó gyülekezetben, ahol voltunk, és körülbelül ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és most elbocsátjuk majd a gyerekeket, és utána az Isten igéből.
Köszönjük szépen, Csabi! Hát elképzeltelek a tigrisektől futva, a rizskába beülve, öltönybe, de olyan jó azt látni tényleg, hogy az Úr Jézus ott munkálkodik, és Isten ereje hatalommal terjed a Földön, és egyre többen fogadják el az Urat, és én kis cuki elefánttól az igaz Isten ismeretéig jutnak el. Most ahogy Csabi mondta, akkor a piciket elbocsátjuk, először imádkoznék érettük, jó? Drága Úr Jézus, köszönjük gyermekeinket, köszönjük, hogy szereted őket, és imádkozom azért, hogy te adj nekik most áldott alkalmat, és add Uram, hogy a te benned való ismeretbe előre jussanak, és áld meg az ő oktatóikat és tanítóikat is. Amen. Sziasztok, az Úr áldjon benneteket, és akkor kérlek Csabi, gyere vissza, és akkor az ige hirdetés fog következni.
Amen. Hogy nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket újra. Annyit ígérhetek, hogy nem leszek hosszú, és azt is megígérhetem nektek, hogy egy kicsit hasonló lesz a legutóbb elhangzott itteni igehirdetésemhez, az, amiről beszélni fogok, két okból. Egyrészt azért, mert továbbra is azt érzem, hogy a szívemben ez nagyon, nagyon forog, és nagyon fontos
üzenetnek érzem mind a magam számára, mind a gyülekezet számára. Ez pedig az, hogy az utolsó napokban Isten olyan egyházat akar látni ezen a földön, amelyiket tud használni. És az egyházon keresztül Isten véghez akarja vinni az ő munkáját ebben a világban. És ez nagyon mélyen a szívemben van, most ez az indiai út, meg előzőleg, ahol Bulgáriában voltam, az is csak ráerősítette erre, megerősítette ezt, hogy Isten helyre akarja állítani az egyházat. Helyre akarja állítani az egyházat. És alkalmassá akarja tenni arra, hogy tudja használni. A másik ok, ami miatt viszonylag ismételem magamat, az, hogy sokszor magamról is tudom, hogy azt se tudom, hogy múlt héten miről prédikáltam. Tehát nem tudom, hogyha valakit most itt megkérdeznék, hogy hányan emlékeztek a múltkori prédikációmnak az üzenetére vagy a tartalmára, általában nagyon könnyen elfelejtjük ezeket. Talán, hogyha jegyzetelünk, akkor bizonyos dolgok megmaradnak bennünk, vagy ha mondjuk volt egy mondat, ami kimondottan neked szólt, és akkor az úgy kiugrott a mondat áradatból, akkor ezt megjegyzed, de általában szükségünk van arra, hogy Péter is mondja, hogy emlékeztetés által serkentsem a ti gondolataitokat. Emlékeztetés által. És most ezt szeretném veletek tenni, amikor az Isten igéjét megnyitom veletek együtt, és arról szeretnék beszélni, hogy Isten mely területeken akarja a Krisztus egyházát helyreállítani, milyen módon akarja Krisztus mennyasszonyát felékesíteni, készé tenni, dicsőségessé tenni ezekben az utolsó napokban a mennyegzőre, a vele való találkozásra. Ugyanis az egyház az Krisztusnak a mennyasszonya. És úgy kell magunkra tekintenünk, mint Krisztusnak a mennyasszonyai. Nem egy vallás vagyunk itt a földön, nem egy egyház vagyunk csupán itt a földön, nem nekünk kell kitalálni, hogy mit csináljunk ebben a világban, hogy mivel is foglaljuk el magunkat, hanem az egyház az Krisztusnak a mennyasszonya. És egy nap el fog jönni a mennyegző. És a nagy kérdés az, hogy kész lesz-e erre a mennyegzőre. A baptista gyülekezet itt Szombathelyen készen lesz-e a Jézus Krisztussal való találkozásra. Mi Istennek a munkája ebben a mai világban? A zsidó levél nagyon egyszerűen megfogalmazza ezt. A zsidó levél második fejezete, és a 10. verset olvasom. Azt mondja, hogy illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Istennek nagyon sok munkája van ebben a világban, de a legfontosabb az ő szíve vágya, ami az ő szívében dobog, hogy elég közel vagy Istenhez, akkor ezt fogod hallani. A lelkek üdvössége. A lelkek üdvössége. Azt mondja itt az ige, hogy sok fiat vezet dicsőségre. Ez Istennek ma a munkája. És ez lesz, amíg Jézus vissza nem jön, hogy az evangéliumot eljutassa Isten minden emberhez. És ezáltal, az evangélium által sok embert vezessen ki a bűnből, a függőségekből, a rózsaszín elefántok világából, a bálványimádásokból, a paráznaságból, házasságtörésből, mindenféle bűnökből, sok fiat vezessen ki, hova? Az Isten fiainak a dicsőségére. És tudjátok, ez a legnagyobb csoda, ami egy emberrel történhet. Amikor a bűneiből megtér, befogadja Jézus Krisztust a szívébe, új teremtésé válik, és aztán a mennynek az állampolgárává válik. És el tudjátok képzelni, hogy mekkora váltás, mekkora változtatás kell ahhoz, hogy egy bűnös ember a mennyei angyalokkal együtt legyen majd az Arany utcákon, az Istennek a szent jelenlétében. Mekkora változás kell, és ezt a változást egy valami tudja csak elvégezni. Ez pedig nem az, hogy valaki vallásossá lesz, és felvesz valamilyen szokásokat az életébe, és azt mondja, hogy mostantól kezdve akkor én keresztény vagyok. Vagy Magyarország, mostantól kezdve egy keresztény ország. Ezt a változást egy valami tudja elvégezni, ez pedig a báránynak a vére. A názareti Jézusnak a kereszt áldozata. És Isten az embereket, a fiakat Jézus Krisztus áldozatán keresztül vezeti el a dicsőségre. Jézus Krisztust adta Isten. És az egyháznak ez adatott, ez a csodálatos evangélium, ez az életmentő evangélium adatott az egyháznak. Isten az embereket Jézus áldozata által üdvözíti. Ezt nagyon fontos megérteni. Nem a te két szép szemedért térnek meg. Azért térnek meg, mert Jézus Krisztus meghalt értük a kereszten. És testvérek, ez az a csodálatos üzenet, amit nem kell szégyelnünk, bárhova visz bennünket az élet. Egy hindu ember felé ugyanúgy el tudod mondani. Hadd mondjam röviden csak el, annak a szállodának a menedzserével volt egy jó beszélgetésem, ott Punéba éppen istentiszteletre készültünk, öltön, nyakkendő. Indiában, hogyha valaki nyakkendő van, az nagyon tisztelik. Ez nem valahogy így alakult ki. És oda jön hozzám, hogy ó, hát milyen szépen fel vagyok öltözve, mégis milyen alkalomra megyek. És ott mondtam, hogy hát istentiszteletre megyek, megyünk, hogy Jézus Krisztus dicsőítsük. És akkor mondja, hogy milyen érdekes, hogy ezekről szeretne hallani. És akkor leültünk, és elkezdtünk beszélgetni, és elmondtam, hogy én 20 évesen hogyan tértem meg, milyen életem volt, és hogy Jézus Krisztus hogyan változtatta meg az életemet. És beszéltem az ő kereszthaláláról, és elmondtam, hogy a legcsodálatosabb dolog volt, amikor Jézussal személyesen találkoztam az életembe. És a mai napig ez az, ami engem hajt, visz előre. Ez az, ami folyamatosan az Isten országában tart, hogy Jézus Krisztusnak a szerelmese lettem. Jézus Krisztusnak a szerelmese. És ez a szerelem, ez egyre csak növekszik az életembe. Úgyhogy Isten munkája itt az utolsó napokban, a kegyelem korszakában az, hogy sok fiat vezet dicsőségre. És ezek a fiak ma még lehet, hogy a világban élnek. Ezek olyan tékozló fiak, meg tékozló lányok, akik ma még idegen ágyakba bújnak bele, meg kocsmák pultjait támasztják, meg élik a mindennapi életüket, nem tudva Istenről semmit. Ugye énekeltük, én még mit sem tudtam rólad. Ezek az indiai emberek is. Ma még lehet, hogy semmit nem tudnak Jézusról. De majd lesz valaki, talán éppen te, aki elmegy hozzájuk. És elmondja nekik, hogy figyelj, nem a bálványok, nem a 3 millió Isten. Jézus nem egy 3 millió egyedik a sorban, hanem Jézus az életura. Jézus a megváltó. Jézus az üdvözítő. Nincs más. Nincs más hindunak, muszlimnak, magyarnak, nincsen más, egyedül Jézus Krisztus. És Isten ezt az evangéliumon keresztül véghez viszi, és egy nagyon fontos dolog, hogy Isten bennünket akar használni. A megváltottjait, akiket kihozott már ebből a világból, bennünket akar használni. Isten, Jézus bűnösöket ment, hogy bűnösöket mentsenek. Ha emlékeztek arra az asszonyra, ott a samáriai kútnál. Mihelyt megértette, hogy Jézus a messiás, azonnal futott a falujába, és elmondta mindenkinek. És odahívta őket Jézushoz. Ez a mi feladatunk is. Ő volt az első evangélista a világban. Ez a samaritánus, 5 férjet elhasznált, 6. éppen együtt élő, élettársi kapcsolatban levő asszony volt az első evangélista, aki vitte a falujába az örömhírt, hogy ez a világ üdvözítője. Ez Jézus Krisztus. És Isten embereket használ az üdvözítő munkájának a megismertetésére. A gyülekezetet használja. Az egyházat használja. És ahogy mondtam az előbb, hogy a gyülekezetnek nem magának kell kitalálni, hogy mégis mit csináljunk. Itt vagyunk 50-en, 100-an, lehet, hogy 1-2 éven belül több ezren. Nem nekünk kell kitalálni, hogy milyen legyen a gyülekezet, hogy milyen programjaink legyenek. Az egyház, a gyülekezet küldetés alatt áll. Küldetést teljesítünk. Mi ez a küldetés? Elmenvén szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ez a mi küldetésünk. Parancs alatt állunk. Küldetésben vagyunk. Nem a magunk dolgait végezzük. És hogyha nem ezt teszi a gyülekezet, akkor nincs a létének értelme és célja. Ez az elsődleges fontosságú feladat. És utána azokat, akik megtérnek, azokat itt a gyülekezetben felnevelni, érett krisztusi korra elvezetni, ehhez ad Isten tanítókat, pásztorokat, apostolokat, prófétákat, evangélistákat, hogy tökéletesítsék a szenteket, akik megtérnek a világból. Ez az egyháznak a feladata. Küldetés alatt vagyunk. És hogyha most megnézzük a gyülekezetnek az életét, az egyházat, mint úgy általánosságban, akkor mit látunk? Alkalmasak vagyunk a feladatnak a végzésére? Azt látom, hogy nagyon sok mindenben még hiányosságok vannak. Krisztusnak a mennyasszonya ma még sok sebből vérzik. Krisztusnak a mennyasszonya ma még tele van szeplővel, sömörgözéssel, vagy valami efélével, ahogy Károli mondja. Nagyon sok mindenben nem vagyunk alkalmasak. És ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket, ehhez helyre kell állítania minket. És most múltkor beszéltem a gyülekezetről, most szeretnék inkább fókuszálni rád, aki a gyülekezetnek egy oszlopos tagja vagy. Rád, aki alkotod ezt a gyülekezetet, ezt az egyházat. Hogy Isten azt akarja, hogy helyreálljon az életedben az első szeretet. Az első szeretet. A Jelenések könyve beszél az efézusi gyülekezethez, hogy elhagytad. Van egy panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. És szeretném, hogyha most megvizsgálnád az életedet, hogy az Úrnak van-e ez a panasza ellened. Hogy rutinból csinálsz-e dolgokat, hogy azért jössz-e gyülekezetbe, mert te mindig is ezt szoktad csinálni. Vagy pedig van egy belső, égető vágy a szívedben, hogy mennyasszonyként a vőlegénynek tetszél. Az első szeretet. Én meg vagyok róla győződve, hogy a kereszténységet elsősorban ezt kell, hogy jellemezze. Hogy amikor ránk néz a világ, akkor ezt az égető szerelmet érezze belőlünk Jézus Krisztus felé. Az első szeretet, amikor nem rutinból csinálsz dolgokat, amikor nem vallás a kereszténységed, amikor nem azért csinálod, azért veszel fel szokásokat, mert itt Magyarországon az emberek többségének ez a szokása, hanem mersz szerelmes lenni a te megváltódba. Abba, aki az életét adta érted. És csak úgy jön ez a szerelem, ha fölnézel a keresztre. És látod, hogy ő mennyire szeretett. Azt mondja, szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Az első szeretet. Isten, hiszem, helyre akarja az életünkben állítani. Az első szeretetet, hogy lobog Jézusért. Fuss az ő bizonyság tételeinek az útján. Szeresd őt mindennél jobban. Jobban, mint ezt a világot. Jobban, mint a bűnt. Jobban, mint minden mást. Karriert, pénzt. Legyen Jézus az első. Másik, amit Isten akar, hogy helyreálljon az életünkben, az életszentség. Krisztus mennyasszonyát azt különbözteti meg a világtól, hogy fehér ruhába van öltözve. Fehér ruhába, ami a szentek igazságos cselekedetei. Amikor a világ lát bennünket, akkor vajon mennyire szentnek lát bennünket? Szent szó az azt jelenti, hogy elkülönített. Egy szent célra. El van különítve régebben azokat az edényeket, korsókat, amiket a templomban használtak, azokat félretették. Ezeket csak a szent célokra használták. Így van a te életed is. Isten azt akarja, hogy szentségben tud élni az életedet. Ez azt jelenti, hogy gyűlölöd a bűnt, szereted az igazságot, és mindent megteszel azért, hogy az életed ne piszkolódjon be. Hogy az a fehér ruha, amit kaptál a megtérésedkor, az fehér is maradjon. Időnként meg kell térni, be kell rakni a mosógépbe, Jézus vére a legjobb mosószer, az mindent megtisztít, az mindent kivesz. Nincs olyan bűn, amiből Isten ne tudna téged megszabadítani. És oda menni Jézushoz, Uram, vétkeztem, gyere, bocsáss meg nekem, mert én nem akarok ebben a világban élni. Én már elszakadtam ettől a világtól. Akarom a te szentségedet az életembe. Aztán a harmadik dolog, amit Isten helyre akar állítani, ez az egyházban az egység, hogy egyek legyünk, ne széttagoltak, ezerféle közösség, ezerféle felekezet, ezerféle gyülekezet. Krisztusnak egyetlen egy mennyasszonya van, nem 28, nem 256, nem 1 millió, hanem egyetlen egyháza van, amelyik fehér ruhában fog majd találkozni a vőlegényével. És ma még, ha körülnézünk, mindenfelé látjuk ezt a széttagoltságot. Én ebbe a gyülibe járok, én abba a gyülibe járok, az enyém ezért jobb, mint a másik. És találunk okokat rá, és összeveszünk. És vallási háborúk jönnek, meg vitatkozások jönnek hívők között. Jézus meg azért imádkozik János 17-be, hogy Atyám, akarom, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Hogy egyek legyenek. Jézusnak a szíve vágya, hogy az egy ház legyen, egységben legyen. Tegnap voltam Budapesten, meghirdettünk egy nagy imaalkalmat, több száz ember eljött rá Pesterzsébeten a most augusztusi nagy tűzkonferenciánkért, amit szervezünk, és különböző gyülekezetek, fel se tudnám sorolni nektek, hogy hány gyülekezetből voltak ott, vezetők, dicsőítők, egyszerű hívők. És ahogy elkezdtük dicsőíteni az Urat, ott voltunk az Összent jelenlétébe. Ez nagyon nehéz elmondani, hogy ez milyen, de egyszerűen csak érzed, hogy Isten beburkol. Érzed, hogy Isten ott van is, és szolgál feléd. Érzed, hogy a szíved kitágul, és Istennek a jelenlétében vagy. Kívánom, hogy nagyon sokszor átéljük ezt. Azt mondja a Biblia, hogy ahol egységben lakoznak az atyafiak, oda küld áldást az Úr, meg életet örökre. És ott voltunk ebben a gyülekezetben, egy olyan közösségben, amit nagyon sokan még nem is fogadnak el, olyan közösségben, ami éveken keresztül szinte karanténban volt a többi keresztény gyülekezet által, és most ott prédikált, református lelkész, ott imádkozott, most nem is sorolom ezeket az egyházaknak a neveit, de és kölcsönösen még bocsánatot is kértünk, hogy ezt a gyülekezetet így lekezelően bántunk vele. Az egység. És tudjátok, hogy mi az, ami leginkább egységre tudja hozni a különböző felekezeteket, gyülekezeteket? Nem az, amikor felhánytorgatjuk a másiknak a különbségeit, hogy ők mit csinálnak máshogy, mint mi, hanem az, amikor felemeljük az evangéliumnak a zászlaját, amikor meglobogtatjuk Jézus Krisztus kegyelmének a zászlaját, és azt mondjuk, hogy gyertek ez alá, gyertek és hirdessük az evangéliumot együtt. Mert a kereszt az minden gyülekezetben ugyanaz. Jézus vére minden gyülekezetben ugyanaz. A megváltás módja minden gyülekezetben ugyanúgy van hirdetve. És amikor evangelizálunk, akkor van egy közös platform. És utána ott már eltűnnek a különbözőségek valójában. Még egy dolgot szeretnék említeni nektek, amit Isten hiszem, hogy helyre akar állítani a gyülekezetben is, itt a szombathelyi gyülekezetben is, meg a személyes életünkben is, ez pedig az erő. A kereszténység az kezdetől fogva erő volt. Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy várakozzatok Jeruzsálemben, az Abcsel 1.8-ban van leírva, és azt mondja, hogy vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön hozzátok. És lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határáig. És azt is mondta, addig ne menjetek el a városba, amíg nem kaptok erőt. A kereszténység az erő. Amikor a Szentlélek eljött azon az első pünkösdön, akkor a gyülekezet az karizmatikus erőgyülekezet volt. És az evangélium erőteljesen tudott megszólalni rajtuk keresztül. És alkalmassá tette őket a Szentlélek ereje a bizonyságtételre. És nem csoda, hogy egy-két évszázad alatt felforgatták a világot. Eljutottak Rómáig, eljutottak a mai Albánia területére, eljutottak Hispániába, Spanyolországba. Tamás apostol, ugye, akit leszoktunk sajnálni, az a hitetlen Tamás, eljutott Indiáig. És amikor az 1400-as években mentek oda a portugálok, hogy leigázzák azt a népet, akkor meglepetésükre egy csomó keresztény gyülekezetet találtak ott. Miért? Mert Tamás elvetette ott a magot. Indiának az apostolaként tartják számon. Erő. Az evangéliumban Istennek az ereje mutatkozik meg. Az a gyülekezet, amelyik nem erőteljes, amelyik nem hirdeti erővel az evangéliumot, az alkalmatlan a feladatára. Ezért mindent meg kell tenni azért. Azt mondja Pál, hogy sóvárogjátok a lelki ajándékokat. Kérjétek Istennek az erejét. Kérjétek, hogy töltsön be benneteket szent lélekkel. És akkor Isten tud bennünket használni a világ felé. És akkor nem nekünk kell félni, hogy mondjuk, hát Indiában ott olyan kevés a keresztény, oda inkább nem megyek. Inkább itt a sótartóban el leszek itt a gyülekezetben. Nem nekünk van félnivalónk az ördögtől, az ördögnek van félnivalója tőlünk. Tudtok erre egy ámen mondani? Az ördögnek van félnivalója tőlünk. Hát bennünk Krisztus van. Engem szoktak figyelmeztetni, ó, abba a bizonyos templomba ne menjél, mert ott mindenféle démonok, vallásos démonok rád ugorhatnak, aztán megfertőzött. Azt szoktam mondani, hogy figyelj, nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a templomban vagy a világban van. Nagyobb az. Nem nekünk kell félni. Nem nekünk kell félni a muszlim hordáktól, hogy majd itt leigázzák Magyarországot. Féljenek ők tőlünk, hogy megtérítjük őket. Hogy lesz egy erős kereszténység itt Európában, és jönnek az emberek mindenfelől, és hallani fogják az evangéliumot. Isten egy nagy lehetőséget ad. El se kell értük menni. Itt vannak, és hirdethetjük nekik. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten azt akarja, hogy egy erős egyház álljon készen a végső aratásra, az utolsó napokra. És múltkor is említettem még egy utolsót, ezt most csak szeretném zárásként mondani. Hiszem, hogy Isten helyre akarja állítani a szolgálatokat a gyülekezetben. Helyre akarja állítani, hogy az egész gyülekezet szolgáljon. Hogy ne olyan legyen, hogy van 2, 3, 4, 5 ember, akik mindent végeznek, mindenféle szolgálatot, hanem a saját területeden, a saját ajándékodat használva te is építheted az Isten népét. Igen, te. Lehet, hogy úgy gondolod, ó, hát én mindig csak itt ültem. Én mindig csak hallgattam, fogadó voltam, passzív, gyülekezeti tag voltam. Kérdezd meg Istent, nem akar-e ő valamit még veled? Nem akarja-e, hogy szolgáld őt valamilyen módon? Isten egy aktív gyülekezetet akar. Az Efézus levél azt mondja, hogy minden egyes tagnak a saját ajándéka szerint, a saját munkássága szerint akarja Isten építeni a Krisztus testét szeretetben. Neked is van egy olyan helyed az Isten országában, amit senki más nem tud betölteni. És hogyha te nem töltöd be, akkor az üresen fog maradni. És azt tapasztaltam egyébként, engedjétek ezt egy őszinte gondolatokat még itt a végére, azt tapasztaltam, hogy azok a keresztények, akik megtérésük után viszonylag gyorsan nem állnak bele valamilyen szolgálatba, nem végzik az Istennek a munkáját, azok előbb-utóbb a kereszténységet unalmasnak fogják találni. Egy olyan dolognak, ami csak kényszer. És idővel talán el is hagyják az Urat. Mert azt mondják, hogy hát, megpróbáltam, nekem ez úgy annyira nem jött be. Rengeteg ilyen keresztényt találtam, hogy lenne szolgálatuk Isten országában, mégsem tesznek semmit. És teljesen mindegy, hogy ez a félelem miatt, a kisebb rendűségérzés miatt, teljesen mindegy, hogy azért, mert félreteszik őket mások. Lehet mentségeket találni. Testvérem, ha a gyülekezetnek a tagja vagy, akkor tag vagy a gyülekezetben. És minden tagnak, a kisújnak is van valami szerepe, a fülcimpának is van valamilyen szerepe az Isten országában. És te olyant végezhetsz, amit senki más nem tud rajtad kívül. Fontos vagy az Isten népe között. Úgyhogy rázd ki magadat a porból, hogyha eddig úgy érezted, hogy tennél valamit, de mindig valami visszahúzott, akkor bátorítalak. Isten egy szolgáló gyülekezetet akar. És most gondoljatok bele, hogyha akárcsak ez a hányan vagyunk, 50-en itt, mondjuk egy 100 fős gyülekezetben, ha mindenki szolgálna, milyen hatással tudnánk lenni erre a városra? Az a 120 ember, aki ott a felházban betöltekezett, akkor az első pünkösdön Szent Szellemmel, azok kimentek, és az egész várost Jézus nevével betöltötték. És aztán kimentek, és nagyon sokan megtértek rajtuk keresztül. És Isten azt akarja, hogy mi is legyünk ilyen 120. Azt akarja, hogy a mi szívünkben is lángoljon a Krisztusnak a szeretete, az első szeretet, és csak újra szeretném ezt aláhúzni, az első szeretet. Jézus azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy elvesztetted ezt az első szeretetet, akkor emlékezz vissza, hogy miben voltál régebben. Emlékezz vissza, hogy a megtérésedkor mennyire szeretted az Urat. Mennyire kész voltál bármire érte, hogy csak Jézus, csak Jézus. Azt mondja, hogy emlékezz meg, hogy miből estél ki. Térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. És aki győz, annak hatalmat adok. Aki győz, az eljött az élet fájáról. Aki győz, az elnyeri a jutalmát. Én ezt kívánom minnyájatoknak, hogy erősödjetek meg az első szeretetben, erősödjetek meg a szentségben, erősödjetek meg az egységben, ne nézzétek le a másik gyülekezetből valót. Legyetek készek vele együtt szolgálni. Nagy áldás van ebben. Ezt úgy mondhatom nektek, én voltam református gyülekezetnek is a tagja, karizmatikus gyülekezetnek is a tagja, baptistának is. Isten mindenhol elhelyezte az ő drága dolgait, az ő értékes dolgait, és mindegyik közösségből épülhetünk. Cseri Kálmán prédikációjából, éppen úgy, mint a Németh Sándoréból. És két végletet próbáltam mondani. Egység. Következő az erő. Kívánjátok Isten szellemét. Azt mondja, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem töltekezzetek be szent lélekkel. Töltekezzetek be. Szívőknek mondja, töltekezzetek be. Meg fogjátok látni, az életetek hatalmas változáson megy keresztül, ha a Szentlélek megragadhatja az életeteket. És a szolgálat. Keressétek meg, hogy Isten mire hívott el benneteket, és aztán gyertek oda valamelyik vezetőhöz. Mondjátok el neki, hogy azt úgy érzem, hogy Isten ezen a területen tudna engem használni ebben a gyülekezetben. Erre van valami karizmám, ajándékom, képességem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk így zárásként. És még azt szeretném kérni, miközben lehajtva van a fejünk, hogyha van itt bárki, aki a mai napon úgy dönt, hogy az életét át szeretné adni Jézus Krisztusnak. És szeretnéd, hogyha Isten rendezné az életedet, és örök életet adna neked, hogyha megérintett az, amit hallottál, és te is szeretnéd ezt. Te is szeretnéd azt mondani, mint Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Akkor szeretném, hogyha most velem együtt magadban elmondanád ezt az imádságot. Ez a, mondjuk úgy, hogy megtérők imája. Mondjátok utánam, hogyha ez eldőlt a szívetekbe. Mennyei Atyám! Jövök hozzád az Úr Jézus nevében. Tudom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van szabadításra. A mai napon hallottam, hogy mit tettél értem a kereszten, és elfogadom. Megtérek a bűneimből. Kérlek, Jézus, mai naptól kezdve légy az életem ura, királya, megváltója. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és Isten gyermekévé tettél. És a szívemmel hiszem, és a számmal megvallom, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. És gyertek, mondjuk el többiek is. Köszönjük, Uram, azt az igét, amit szóltál, és arra kérünk téged, hogy, Uram, pecsételd el a szívünkben, Uram, a hallottakat. Köszönjük, hogy az Isten igéje élő és ható, és arra kérünk téged, hogy, Uram, az első szeretetnek a tüzét, Uram, hozd be újra a gyülekezetünkbe, és hozd be újra a Krisztus világméretű testébe. Uram, hogy a keresztények arról legyenek ismertek ebben a világban, hogy szeretnek téged, és hogy szeretik egymást. És kérlek téged, Uram, hogy adj erőt az életünkbe. Uram, adj egységet a gyülekezetek között, itt Szombathelyen is, Magyarországon is. Köszönjük, Uram, azt, amit ezen a területen már, Uram, végzel. De, Uram, kérünk tőled még többet, hogy a világ meglássa, Uram, az egységünkön keresztül, hogy a tiéd vagyunk. És kérünk téged, Uram, hogy gerjedd fel a karizmákat, a szolgálati ajándékokat a gyülekezetünkben. Add, Uram, hogy mindenki a helyén tudjon szolgálni, a kapott ajándék szerint. És kérünk téged azért is, Uram, hogy szentek tudjunk lenni, ahogy te szent vagy. Hogy vágyjuk, keressük a te jelenlétedet. Átitatódjunk, Uram, a te szent jelenléteddel. hogy amit mondunk, amit teszünk, ahogy viselkedünk, ahogy nézünk, Uram, az téged dicsőítsen. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr áldjon benneteket.